Pisti, amikor hirdette ezt az ünnepséget, az első gondolat, ami átfutott a fejemen, az az, hogy a katolikus egyház nem lesz ott, aztán hirtelen rájöttem, hogy ez most nem arról szól. Ezt még nem vettük fel, innentől kezdve. Na, ezt el kellett mondani. 40 éve szüleim megvették az első tévé készüléket. Óriási ünnep volt ez a családban, én 6 éves voltam ekkor, ez egy szürke-fehér, mind kívül, mind belül tévékészülék volt, és aki még akkor élt és emlékszik rá, emlékszik arra, hogy hétfőn tévéadás szünnap volt, ugye? Nem volt hétfőn, nem volt tévé. Gondolom hétvégén dolgoztak, hétfőn ki kellett pihenni, pihentetni kellett a tévéseket. Ilyenkor a család is megpihent, és mi két remek játékkal szórakoztattuk magunkat. Az egyik a römi volt, ez négyen összejöttünk, römiztünk, a másik pedig a Barkóba nevű játék volt. Mindannyian ismeritek a Barkóba játékot, ez az a játék, amikor gondoltam valamire, ti föltesztek kérdéseket, és a kérdéseken keresztül megpróbáljátok kitalálni, hogy én mire gondoltam. Ezt most nem fogjuk eljátszani, a kedvenc emlékem erről az volt, amikor valakivel ezt játszottam, és következő beszélgetés zajlott le. Élő? Nem. Tárgy? Mi más lenne? Következő kérdés pedig az volt, hogy rákérdezhetek? Igen. Mi az? Ez egy nagyon vicces játék, nagyon jó játék, jól lehet vele szórakozni, és nagyon érdekes a névnek az eredete is, ez a Barkóba név. Ez a zsidók történelméből származik, ez egy zsidó történeti személy. A második században Simon bar Kóba vezetett egy felkelést, ez volt a második nagy zsidó felkelés a rómaiakkal szemben, hogy az első volt az, ami 70-ben elég csúfosan végződött a zsidók számára, ekkor rombolták le a második templomot, de újra megpróbálkoztak, és az anekdóta szerint Simon bar Kóba elé hoztak egy megcsonkított embert, akinek a nyelvét is kitépték, úgyhogy nem tudta elmondani, hogy kikövette el ezt a gonosz tettet. És akkor Simon, aki bölcsember volt, kérdéseket igennel vagy nemmel megválaszolta, kérdéseket tett föl, és erre bólogatva válaszolt az adott illető, és így kiderítették, hogy kik voltak a tettesek, és meg is büntették őket. Na, miköze mindehez annak, miköze ehhez ahhoz, ehhez ennek ahhoz, mindennek, mi a vége? Na, a lényeg az, hogy ez a játék azért működik, azért tudjuk ezt a játékot játszani, mert nem látunk bele egymás fejébe. Én most ideállhatok elétek, azt gondolhatok, amit akarok, és képtelenek vagytok belelátni a fejembe, hogy mire gondolok. Ez viszont is igaz, fogalmam sincs, hogy ti most mind gondolkoztok. Reményem van. A következő fél órában együtt fogunk haladni, de fogalmam sincs. Nem tudom megmondani. És ti se tudjátok. Lehet, hogy nekem most jó gondolataim vannak, szép gondolataim vannak, de az is lehet, hogy bűnös gondolataim vannak. Az is lehet, hogy csúnya gondolataim vannak, de nem tudjátok megmondani. Csak azt látjátok, ami kívül van. Arra gondoltam, hogy egy vicces dolog lenne, megcsappantaná a gyülekezet látogatottságát, ezért nem vezetjük be, amúgy nem is tudnánk megcsinálni. Milyen lenne az, ha igehirdetés közben, időről időre, amikor valamelyikünknek a gondolata elkalandozik, azt kivetítenénk? Milyen kellemetlen lenne, hogy a negyedik sor ötödik székén ülő Baczynszky Laci, ugye kiírnánk, hogy negyedik sor ötös szék, hirtelen megjelenne ilyen vasárnapi ebéd gondolata. Nem lenne jó, szerintem sokan meggondolnánk, hogy járunk egy ilyen gyülekezetbe, mert mi történne? Hirtelen azzal, amivel eddig nem kellett elszámolnom, hogy én éppen mire gondolok, mert úgyse látjátok, hirtelen elszámolthatóvá válik. És az bizony tudna kellemetlen lenni. Én úgy ülnék, hogy hatna ez rám? Úgy ülnék itt végig, hogy így koncentrálnék, hogy el ne térjen a gondolatom, mert különben kivetítik. Ilyen nincs, tehát most arra gondoltok, amire akartok, de valahol ez egy félelmetes gondolat, hogy hirtelen mindaz, ami az én fejemben zajlik, gondolat, menjünk tovább hirtelen, mindaz, ami az én szívemben zajlik, láthatóvá válna. És belelátnátok, hogy a jóba is, de olyanban is, amit sokszor nem szívesen venném, hogy látjátok. Isten igéjéből, a zsidókhoz írt levélből szeretném olvasni a 4. fejezetből a 12. és a 13. verset. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű kardnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. És nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenek, mesztelenek és leplezetlenek annak szeme előtt, akinek számot kell adnunk. Mielőtt ezt az igeverset, két igeverset darabjaira szedjük szét, hadd lépjek hátra a két lépést, és amikor én ezt tanulmányoztam, hadd mondjam el nektek, hogy mi volt az első benyomásom ezzel az igeverssel kapcsolatban. Elég egyszerű módon, de én a Bibliában lévő igeverseket két nagy csoportba osztom. Most itt lesz, meg ott lesz, de nem, így is kezdhetem. Vannak a cukrászda igeversek, és vannak a fogorvos igeversek. Na, mit jelent ez? Cukrászdába szívesen megyünk. Ugye édes élmény, a hangulat jó, és a beszélget élvezhető. A fogorvos ezzel szemben nem annyira kellemes élmény. Ugye, míg a sütemény édes, a szájöblítő keserű. Míg a cukrászdában lévő fények jó hangulatúak, a fogorvosnál lévő fények kellemetlen érzést keltenek. A cukrászdában nagyon jó beszélgetni, a fogorvossal nem jó beszélgetni. Két dolog derül ki, föltárja a bajt, és megmondja, hogy mennyibe kerül. Fájni fog. Mennyibe fog ez fájni? Szó szerint. Ez a mai ige szakasz, ez egy fogorvos ige szakasz. Ennek a hangulata kellemetlen. Ez a beszélgetés, ez egy nehéz beszélgetés. Ez nem egy cukrászda beszélgetés, de látnotok kell azt, és nekem is látnom kell azt, hogyha állandóan cukrászdába járnék, meghalnék. Az lenne a vége. Ha állandóan csak azokat az igeverseket nézem az igéből, amelyek cukrászda igeversek, meghalnék a végén. Az igét teljességében kell olvasnunk, és teljességében kell meghajolnunk előtte. Olyan igék előtt is, amelyek bizony nehezek, nehéz hallgatni, fájnak, fájdalmat okoznak. De ugyanúgy, ahogy a fogorvosnál, és azért megyünk, mert hosszú távon még nagyobb bajt akarunk elkerülni, ezek az igeversek is Isten szeretetéből azért vannak itt, mert valami nagyobb bajt szeretné, ha elkerülnénk. Ez is egy ilyen igevers. Na nézzük meg, hogyan. Még két lépést hátralépek, és mielőtt ezt a kis szakaszt megnézzük, nézzük meg ezt a 13 fejezetet. A zsidókhoz írt levél. Mit tudunk róla? Nem sokat, se azt nem tudjuk pontosan, hogy ki írta, se azt nem tudjuk pontosan, hogy kinek írták ezt, vagy melyik gyülekezetnek. Nagy valószínűséggel nem Izrael területén élő zsidó, megtért zsidó, hívő gyülekezetnek, közösségnek írták ezt. Ez az egész 13 fejezet egy masszívan erős figyelmeztetés. Figyelmezteti őket arra, hogy ne térjenek el a hittől, és ne legyek engedetlenek. Ebben a 13 fejezetben van 5 ilyen kiugró rész, amikor megáll a folyama ennek a levélnek, kiugrik, és ad egy nagyon komoly figyelmeztetést. Ez a második. A 4. fejezet ebben a levélben a második nagy figyelmeztetés. Ez a környezete annak a leírásnak, amit itt felolvastam nektek. Na, akkor vágjunk neki, és nézzük meg szép sorjában, hogy mit találunk ebben a két igeversben az Isten igéjéről. És miért nehéz ez? Miért fájdalmas ezt hallani? Az első. Ugye azt írja le, hogy itt ennek az egész két igeversnek a központi szereplője az Isten igéje. Ami érdekes, hogy úgy beszél itt Isten igéjéről, mint egy személyről. Igaz? Miket mond róla? Élő, ható, ítél, lát, szeme van. Olyan, mintha egy személy lenne. És kire utal ez? Kire utal ez? Én két választ szeretnék adni erre. Az egyik, hogy menjünk vissza abba a gyülekezetbe, amelyik nem tudjuk hol volt, és nézzük meg, hogy nekik mit jelentett ez, amikor hallották ezt, hogy az Isten igéje. Ha megnézitek, most nincs időnk elolvasni, már csak lenne, a negyedik fejezet elejétől kezdve, az Isten nyugalmába való tartó népről beszél, és arról, hogy van, aki bejut, van, aki nem. És azt csinálja a szerző, hogy fogja a 95. Zsoltárt, és itt idézi. Tehát visszamegy jó pár évvel, fog egy igét, azt leírja nekik, és szembesíti őket ezzel az igével. Az egész arról szól, hogy a 95. Zsoltár szerint ez is ez. És utána azt mondja, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje. Nem másra utal itt, mint ami számukra az Isten igéje volt. Ami nekik addig egyedül az Ószövetség íratok voltak. Ugye ez az egész levél valahol ott 64 és 70 között íródott, a kanonizálás meg jóval később. Az nem jelenti azt, hogy most születtek az Új Szövetség íratok. Tehát ők nem erre gondoltak, hanem csak az Ószövetségi részre, azon belül is, a 95. Zsoltár ott volt a szemük előtt. Isten igéje. Ugyanakkor, hogyha több időnk lenne, érdemes lenne mélyebben belemenni, most csak említés szintjén, hogy ez egy nagyon erős előképe nem csak ennek, ami itt van a kezünkben, ami élő és ható, most már teljességében, Ó és Új Szövetség, hanem előképe Krisztusnak is. Előképe Krisztus ítélőszékének. Lesz egy nap, akkor oda kell állnunk a trónus elé, és ott bizony lesz egy ehhez hasonló végső mondat, neki kell majd számot adnunk. Jelenleg ennek, akkor majd ő neki. János evangélium 5. fejezetének 22. verse. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Jelenések 20-ban olvasunk egy nagy fehér trónról. Amúgy sok trónról olvasunk, ez a fehér trón lesz az, ahol Krisztus a bárány ott fog ülni, és ítéletet hoz. Ítéletet hoz üdvösségben, és ítéletet hoz rajtunk, hogy ahogy éltünk, abból mi volt jó, és mi volt rossz. A 2. Korintus 5.10-ben ezt olvassuk. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár rosszat. Végső elszámoltatás a trónnál, addig pedig az Isten igéjének ez a szerepe az életünkben. Erről olvasunk itt. Jön és megítél. Hogyan? Nézzük meg ezt. Először is azt olvassuk róla, hogy Isten igéje élő és ható. Ez a könyv, ha valaki kézbe veszi, kellene rá egy ilyen kis használati utasítás. Aki ezzel él, az vigyázzon, mert meg fogja változtatni. Ennek az a tulajdonsága, hogy belém megy. Ha ezt hűségesen olvasom, meg fogja változtatni a gondolataimat, meg fogja változtatni az érzéseimet, még mélyebbre megy. Meg fogja változtatni a szívemet, meg fogja változtatni a lelkemet. Mivel? Azzal az élettel, amit rátestelt az atya, az ő teremtő élete fog megjelenni ebben a halott lényben. A feltámadás után, vagyis a megtérés után. Az Isten igéje élő és ható. Charles és John Wesley-ről magukról mondták el azt a történetet, ők a metodista mozgalomnak az egyik kult szereplői voltak, ige hirdetők, mind a kettő az igenek az embere volt, sok éven keresztül olvasták az igét, azt hitték, hogy jó hívő emberek hirdették is azt, míg nem rájöttek, hogy ebben van élet, de bennük még nem volt. És egyszer csak, egy pillanatban, miközben hirdették, olvasták, tanulmányozták az igét, a saját leírásuk szerint, igeolvasás közben átmelegedett a szívünk. És Isten elvette a hitetlenség sötétségét a szívünkből. Ez a csodája ennek. Élő és ható. Nem lehet hosszú távon ezt olvasni, és nem átmelegedni tőle. Mert él. Mert hat. És utána belekezd az ige abba a műtétbe, amire oly nagy szükségünk van. Az első szó, amit második, harmadik szó, amit az élő és ható után olvasunk, az az, hogy áthatol. Áthatol az elme és a lélek, a psziché és a pneuma, az ember lényének láthatatlan területein. Áthatol az ízület és a velő elválasztásánál. Hát mind a kettő fizikailag olyan dolog, amit nem lehet elválasztani. Az ízület rátapad a csontra, nem lehet közébe menni. A velő bent van a csontban, nem lehet látni. Micsoda képek ezek, persze nem fizikailag szabdal minket föl, de nincs olyan láthatatlan rész bennem, amit ti nem láttok, nincs olyan rész, ami olyan szoros lenne bennem, hogy az Isten igéje ne lenne képes belehatolni. Ez az egyik tulajdonsága. Feltár, felnyitja azt, ami ott van bent, felfed, behatol. És ezzel mit ér el? A változáshoz elengedhetetlen információt, amit sokszor én sem látok, azt láthatóvá teszi. Édesapám mesélt egy jó barátjáról, egy sebész főorvosról, Salac Tamásnak hívták, ma már nem praktizál, ő is nyugdíjas. Egy nagyon híres orvos volt, és róla mesélte azt a történetet, hogy miközben műtött, minden röntgen, meg minden felvétel után, hogy a sebész laikus, én magyarázom el. Szikével föltárták a beteget, és akkor látták igazán, hogy mivel állnak szemben. És a Salac doktorról híres volt az, hogy amikor ezt megtette, akkor letette a szikét, letett minden eszközt, csöndet kért, odament az ablakhoz, és addig állt ott, amíg végig nem tudta gondolni, meg nem hozta az ítéletet, hogy hogyan kell innen tovább menni. Szeretnék ilyen orvos keze alá kerülni, nem? Aki nem sieti el, hanem megnézi, föltárja, behatol, és amit talál, az alapján jön a következő dolog, amit az igéről olvasunk. Azt olvassuk, hogy megítél. Ez a szó csak itt szerepel Isten igéjében, megítéli a szív gondolatait és a szív szándékait. Egyik dolog, amit látunk, ha az Isten igéjét olvasom, ez él, az Isten teremtő élete van benne, behatol a legmélyebb részre, és ott megítél. Ezt fogja elvégezni benne. Megítél. Megítéli a szív gondolatait és a szív szándékait. Mi ez a szív? Persze megint nem a fizikai szívet szabdalja szét. Nem látunk el azt, hogy az Isten igéjében ez a szív fogalom, ez egy nagyon egyedi fogalom. Ez az életnek a központi része. Sokszor ez gondolatokra utal, sokszor érzésre utal, sokszor a legmélyebb lelki lényünkre utal. Itt ítél meg minket az Isten igéje. Én azt gondolom, hogy óriási vágy az embernek a szívében az, hogy szeretné megérteni magát. Én sokszor szeretnék magamban nagyon rendesen körülnézni. Tehát állandóan próbálom értékelni, hogy mi zajlik bennem. És mi kéne, hogy zajlódjon bennem. Ugye ezért lett olyan nagyon népszerű mostanság a pszichológia. Mert mit csinál? Megnézi az embert, és utána a jelek alapján próbálja belőni, hogy mi történik ott belül. És esetleg olyan információkat fenntárni, ami segít abban, hogy úgy tudjak élni, ahogy szeretnék élni. Mert valami nem működik jól. Én sokáig nem tudtam mit kezdeni a pszichológusokkal. Van az Isten, meg vannak a pszichológusok. Aztán az élet során rájöttem, hogy van, amikor szakemberre van szükség. De leginkább annak örülök, amikor vagy nekem, vagy mellettem lévő emberek, ugye nap 24 órájában emberekkel foglalkozom. Muszáj néha egy szakember mellém jöjjön és segítsen, ugyanakkor én azt a szakembert szeretem legjobban. Egyrészt, aki az Istenben való hite miatt tudja, hogy hol vannak a korlátai. Mert még a pszichológus sem lát bele. Mit mond Isten igéje? A Jeremiás könyvében olvassuk, 17. fejezet 9. versében, csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Tehát még a legjobb pszichológus sem képes, elég messze el tud menni, de tökéletesen nem tudja megmondani, hogy mi zajlik ott bent. Tökéletesen egy valaki tudja megmondani, hogy mi zajlik bennem. És jelenleg az Atya, az Úr ezt az igéjére testálta, ezt a szerepet. Ő viszont tökéletesen képes meghatározni. A pszichológus sem képes rá, ti sem vagytok, Pisti sem képes rá, sőt, én magamnak sem vagyok képes tökéletesen meghatározni, hogy mi zajlik bennem. Azt gondolná az ember, hogy én legalább tudom, hogy mire gondolok. De eldönteni, hogy az jó gondolat vagy rossz, sokszor én sem vagyok erre képes. Mert rossz ítéletet hozok. Egy valaki képes jól megítélni, hogy mi zajlik bennem. Az Isten igéje. Ezt olvassuk itt. Megítél a szívnek a gondolatait és a szándékait. Mit jelent az, hogy család a szív? Én azt gondolom, hogy a család szív, ez a családság azt jelenti, hogy sokszor én is a rosszat jónak látom, a jót pedig rossznak. Ugye? Ez a legnagyobb csapda. Hogy a rosszról elhiszem, hogy az jó. A jóra meg azt gondolom, hogy az rossz. A legtöbb hiba innen származik. Házasságban, a saját hülyeségeimben. Akkor elhiszem a rosszról, hogy az jó. Vagy a jóról, hogy az rossz. Ez a családság. Az Ézsaiás 5:20-ban olvassuk, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó és a jó rossz. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, és ugye itt a fogorvosi kép újra megjelenik, aki azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Ugye ez a családság. Ebben jön az Isten igéje, aki képes arra azt, hogy ez rossz, ez jó, ez édes, ez keserű, ez hamis, ez igaz. Mekkora szükségem van erre? Mekkora szükségem van erre? Óriási szükségem van erre, hogy megválaszoljam a saját kérdésemet. Ez volt a második szerep, amit az Isten igéje végez bennünk. Áthatol, ott megítél, a harmadik pedig felfed. A következő dolog, amit olvasunk Isten igéjében, az az, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen a szeme előtt. A meztelenség... Felső testemmel sem fogom ezt illusztrálni, bár azt gondolom, hogy Kelet-Európa egyik legszebb felső teste volt az enyém. Jelenleg a fiaimban jelenik meg újra, hál' az Úrnak, de akkor sem fogom levenni az ingemet. Mert jól esik, hogy el van rejtve előletek ez. By the way, egyszer valamikor máskor egy igehirdetés kapcsán jó lenne beszélgetni arról, hogy ez a nagy össznépi takarózás, amit jelenleg illő, üdvös és erkölcsös dolognak tartunk, hol kezdődött el? Hát ott kezdődött el, hogy az ember bűnbe esett. És elkezdtük magunkat takargatni. Ádám és Éva olyan lazán sétált ott Ádám köztunkban, és nem zavarta őket. Nem volt szégyen. A bűnnel mi jelent meg? A takarózás. Fizikailag is, meg lelkileg is. Vannak bizonyos dolgok, amit én el tudok takarni előletek. És akkor jön az Isten igéje, áthatol, megítél, és mindent fedetlenné tesz. A meztelenség az védtelenség. Lekerül rólam a védő réteg. Ez kellemetlen. Ez nehéz. Onnan is tudom ezt, hogy tavaly nyáron Olaszországban kirándultunk családilag, és elmentünk egy múzeumba. Firenzébe a híres Uffizi Múzeumban, ahol Enikővel együtt csorgott a nyálunk, mert mindenféle nagy festőnek gyönyörű festményeit egy az egyben, nem az interneten, fényképen, élőben láttuk. Sejtettem, hogy a gyerekeim egy bizonyos szintig ezt fogják velünk együtt élvezni, de hát korukhoz mérten valószínű, hogy a harmadik folyosó negyedik ajtajánál már elfogy a lelkesedés. Arra viszont nem számítottam, hogy Emmának mitől fog elfogyni a lelkesedése. Szegény kislányom, 9 évesem, a szülei miatt végig kellett menjen egy olyan épületen, ahol minden kanyarban, minden folyosón, minden teremben mesztelen férfiak szobra állt. Én nem is gondoltam volna, a 10. perc után azt mondta, hogy én ezt nem bírom. Lehajtotta a fejét, és jött velünk szépen végig. Már ő érzi, hogy a mesztelenség, védtelenség, és ezzel ez nem jó. Igaz? Aztán elmentünk pizzázni, a pizza jó volt, de hát ugye Firenzében mindenhol Dávid szobor van, a pizzéria közepén is volt egy Dávid szobor, úgyhogy őt háttal ültettük, és a pizza jó volt. Mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, védtelen, neki kell majd számot adnunk. Nem tudom eltakarni. Ott aztán minden úgy lesz, ahogy van. A végső ítéletnél is, a trónnál is, de ha így olvasom, akkor bármelyik reggel az Isten igéje akkor működik jól, ha engem levetkőztet. Lelkileg. Leveszi a takarót. Behatol, és azt mondja, hogy Laci, ezt te nem látod, sőt, azt hitted, hogy ez az életedben jó, de hadd mondjam meg, hogy ez nem jó. Aztán biztasson bennünket az is, hogy néha az is, ami mi rossznak tartunk, arra hadd mondjam már azt, Laci, hogy ez jó az életedben, merd már elhinni. Ezeket végzi az Isten igéje. Áthatol, feltár, leleplez, a láthatatlan részeinket láthatóvá teszi, megítéli, megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és a család szívet formálja. Sokszor fájdalmasan, de formálja, mert szembesít. Ha itt megállnánk, az nem lenne jó. Mert akkor nem hirdetnénk teljességében azt, amit az ige itt mond. Az igének ez a része fájdalmas. Én is el tudom nektek mondani, hogy hol vannak azok az igék, amik fájtak. Ez egy jó kérdés, hogy nektek, ha megkérdezném, hogy hol vannak azok az ige versek, amik fájtak, akkor mit mondanátok? Az nem jó, ha csak cukrászdába járunk. Az Isten igéje akkor teljes, ha meg tudom nevezni, hogy melyik hatolt be, melyik tárta föl. Az egyik ilyen ige vers az Abukodonozorról szól. Miért pont róla? Róla azt írja le az ige, hogy hatalmas birodalmat épített, fölment a palotájának a tetejére, körülnézett, és azt mondta, itt van az én dicsőségem. Abban a pillanatban, amikor kimondta, elborult az agya, az Isten leszette arról a palotáról, kirakta a mezőre, ahol egy őrültként viselkedett. Egészen addig, amíg újra, ez olyan gyönyörűen írja le, újra föl nem tekintettem, újra meg nem világosodott előtte. Ahányszor valami jól sikerül az életemben, valamit jól csinálok, néha van. És azt gondolom, vagy azt mondom, hogy na ezt nézzétek meg. És azt a dicsőséget, amit az Istennek kellene adnom, egy picit elkezdem vitorolni, nekem ez az az igevers, ami azonnal beugrik, és azonnal sakban tart. Nem merem az Isten dicsőségét emiatt az igevers miatt vitorolni. Szembesített azzal, hogy ez egy rossz dolog bennem. A büszkeség. Ez egy fájdalmas, ez egy olyan igevers, ami nekem bement. És azóta is sakban tart. És nagyon élvezem. Amikor nem, akkor meg félek, és gyorsan felemeli a szemem, és felébreszt. Nektek hol vannak ezek az igék, amik bementek, fájtak, föltártak, szembesítettek? Ez is része. Ez is része. Nem is kicsi. Mert különben nem szeretném azt, úgy is lesz, hogy a végső elszámolásnál derüljenek ki túl későn dolgok. Hát óriási lehetőség, hogy már most élhetek ezzel. De nem állhatunk itt meg, tovább kell mennünk, Mert föl kell tenni azt a kérdést, hogy miért csinálja ezt az Isten? Csak azért, hogy jó, megalázzom, levetkőztessem, meg megítéljem. Ez önmagában nem teljes kép. Az Isten igéje is folytatódik, ugyanitt a 4. fejezetnél. A következőt olvassuk. Mindjárt a 4. fejezet 14. versétől. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyengeségeinkkel, hanem aki hozzánk hasonlóan megkísértetett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Az ítélet célja nem csupán az, hogy jól leteremtsem, és megmutass, hogy ez is rossz benned, ez is rossz benned. Nagyjából minden reggel ezt eljátszhatnánk, amennyi rossz bennünk van. De nem ez a végső célja. Igen, lesz trón, ahol ott fog ülni és ítélni fog. Ugyanakkor az ítélet trónusa egyben a kegyelem trónusa is lesz azoknak, akik megtértek. Akik nem tértek meg, azoknak szomorú valóság, csak az ítélet trónusa lesz. De nekünk, akik megtértünk. Szerintem félelmetes dolog, itt nem arról beszél, hogy csak a nagy bukásokról fog beszélni. Minden egyes gondolatomat, minden egyes szándékomat, ott valamilyen nem tudom, hogy, mert nagyon hosszú lenne, meg fogja ítélni. A legapróbbat is. De az is igaz, hogy a legapróbb gyengeségeimet, a legapróbb bukásaimat is a kegyelme fogja betakarni. Ez a gyönyörű benne. Kegyelmes főpapunk van. Számunkra a trónusnak ez a két oldala lesz. Megítél mindent, nagyon fontos, nem fog átlépni dolgokon, hiszen akkor a saját szentségét kompromittálna, amit tettünk, amit gondoltunk, de ez kell bennünk bizalmat, hogy úgy járulhatunk hozzá, hogy nem ez a sztori vége, hanem ez a sztori vége. A kegyelem trónusával fogunk találkozni ott. Viszont két dolog nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Az első, hogy ennek van egy sorrendje itt az igében. Nem a kegyelem trónusa volt előtt, és utána az ítélet trónusa. Először beszél az ítéletről, és utána a kegyelemről. Ebben az az igazság van, hogy a kegyelem ott igazi, ahol a bűn is igazi. A kegyelem ott lesz igazi, ahol a bűn is igazi. Luthertől is idézhetnék, az egyik leghíresebb idézet az, hogy ha minden bűnt, és azt még százszor is, és tízezerszer megszorozva is elkövetem, akkor sem tudom legyőzni a Krisztus kegyelmét. Ezt is idézhettem volna, de én egy magyar lelkésztől szeretnék idézni. Szeverényi János írt erről, aki volt is itt, hirdette nálunk az igét. Manapság sokan függetlenítik magukat Isten igéjének igazságától, még az egyházban is. Például a drogfüggő elsősorban nem bűnös, hanem gyógyulásra szoruló beteg. Ez bibliai szempontból helytelen állítás. Orvosi oldalról lehet igaz, de Isten igéjén nem áll meg ez a megállapítás. Ez humánus, liberális gondolat, de nem keresztjén, evangélikus látás. Miért félünk annyira a bűnt bűnnek nevezni? Amikor az Isten igéje nem fél a bűnt bűnnek nevezni, meg kell szoknunk, hogy ez meg kell történjen, mielőtt találkozom az Isten kegyelmével. Ez így egészséges, ez így biblikus, ez így jó. A sorrend fontos, a második. Két hibát szoktam én elkövetni, és talán mások is. Vagy kihagyjuk ezt a lépést, ami a 12-től 13-ig van írva, vagy tompítjuk ezt a lépést. Hogy szokott ez kinézni? Kiderül valakinek a bűne. Nem baj, az Isten szeret. Megbocsátja. Csak menjünk tovább. Vagy ez a bűn nem is olyan nagy bűn. csak mert félünk ettől a konfrontálódástól. Pedig ez lenne a legegészségesebb. Mit követek ilyenkor el? Lekicsinyítem a kegyelmet a számára. Mert lehúztam a bűnt, a kegyelm. Olvassátok el a Róma 5-6 fejezetének a fordulóján lévő igeverseket. Megérne másik három igehirdetést. Ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem is nagy. Ez arra indítson, hogy több bűnt kövessünk el. Isten őriz. De ne kicsinyítsük le a bűnt, mert akkor fogjuk megélni a kegyelmet teljességében. Másodszor, miért van ez így? Azért, amit arról mondtam, hogy miért követel valaki bűnt. Én azért követek el bűnöket, mert a rosszat jónak tartom. Elhiszem azt az egyszerű hazugságot, ami a sátánnak a munkája, hogy a rosszt becsomagolja és jóként adja át. Ez az egyszerű, legegyszerűbb definíciója, leírása, működési leírása bűnnek. Szinte bármelyik bűnre gondoltok, így működik. Valamilyen hazugság, hamis ígéret van mögötte, amit mi bekajálunk, és már visz is a bűnre. Ezt hívják kísértésnek. Ezért fontos, hogy az élő és a ható ige jöjjön és segítsen annak látni a dolgokat, amik egyrészt azért, hogy a kegyelmet teljes mértékben megélhessem és leboruljak, mikor ne lennék szükségben, hogy a kegyelem trónusához mennék. De csak az fog megtérni, csak az fog leborulni a kegyelem trónusához, aki szembesül azzal, hogy baj van. De nem áll meg itt a sztori, hanem megy tovább a kegyelem trónusához. Ahol pedig elkezdődik a gyógyulás, az pedig fölviláglik az, hogy mi az igaz és mi nem. És onnantól kezdve a bűn elveszti az erejét. De csak itt veszti el az erejét. Talán sikerült ilyen rövid idő alatt elmélyítenem magamnak, nektek egy picit ennek az igének a jelentését. Hogy annak lássuk a dolgokat, amik, és mehessünk a trónus, a kegyelem trónusához. És akkor meg fogja érteni a hívő ember azt, amit Jeremiás a síralmaiban ír a 7. fejezet 3. versében. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Elolvasom még egyszer. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Nem baj az. Testvérek, nem baj az, ha megkeseredünk néha a bennünk lévő bűn fölött. Mert ez az útja a kegyelemhez való megérkezésnek, ez az útja az igazságnak való megismerésnek. Ez jó. Végül ennél nincs jobb. Fura dolog ez, mert először, amikor olvastam, az volt bennem, hogy hűha, hát kinek kell ez? Ostorozom én ennélkül is magamat eléggé. Aztán, ahogy egyre mélyebben mentem bele, a végül oda jutottam, hogy mi mást akarnék, ha nem ezt. Nem, hogy eltávolítana ez az igétől, hanem vonz. Én ezt akarom. Végül a fogorvost akarom. Mert ha csak cukrászdába járok, bele fogok halni. Ez egy nagyon vonzó rész. Nem tudom, sikerült-e átadnom. Az a reményem, hogy igen. Három dologgal szeretném befejezni, hogy mit kezdhetek én ezzel? Mit csinálhatok? Hogy akkor hol a helye ebbe ennek a mindennapokban? Ezt a vonzóságot hol élhetem meg az Isten igéjével? Az első dolog, amit szeretnék mondani, az egy nagyon praktikus dolog. Próbálom gyakorolni. Úgy állok itt előttetek, akinek nem mindig sikerül. Ezzel együtt, amikor sikerül, nagyon jól esik. Ez pedig az, hogy mielőtt bármi mást olvasnék reggel, legyen az közösségi média, hírportál, ami érdekel, magazin, ne adj Isten, vagy adj Isten egy keresztény könyv, mielőtt bármit olvasnék, igyekszem ezt olvasni először. Minden más olvasás előtt ezt nyitom ki először. Nem mondok hírportálokat, bár tehetném, hogy melyik vonzó számomra. melyiket szoktam olvasni. Miért fontos ez? Ha azonnal az élő és a ható fogja elfoglalni az első helyet, minden más ehhez fog igazodni. És akkor el tudja kezdeni, nem csak ezt a szerepét, ne értsetek félre, ez az egyik szerepe az Isten igényének. Emellett van még sok más, olvassuk el. De ez az egyik szerepe, és ha ez az első, akkor ehhez fog más igazodni, és el tudja kezdeni végezni ezt a munkát. Még ha nem így csinálom, akkor minden más, ami szintén mond valami jót és rosszat, fogja elkezdeni meghatározni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát akkor inkább tegye ez. Apró gyakorlat, próbáljátok ki a jövő héten, beszéljétek meg a házi csoportokon, hogy sikerült, hogy mielőtt bármi mást olvasol, mielőtt a telefonodon bármit pörgetsz végig, nyisd ki és olvasd. Egyszerűen csak olvasd. Próbáljátok ki. Na, ez egyszerű. A második. Ne csak egyszer, hanem rendszeresen. Ne csak egyszer, hanem rendszeresen. Az egyik legnagyobb baj, én azt gondolom, a kereszténységünkkel, az az, hogy sokszor nem tudjuk, hogy mit mond az Isten igéje. Azt gondoljuk, feltételezzük, hogy az Isten igéje biztos ezt vagy azt mondja. De hát ahhoz, hogy én tudjam, hogy mit mond az Isten igéje, ezt oda-vissza rengeteget kell olvasni. Egyszerűen csak lássam szélességében és mélységben. Nem csak akkor, amikor baj van. Ugye akkor aztán főcsapjuk és olvassuk. Az is jó, az is kell. De hát a Szentlélek úgy dolgozik, hogy abból a rendszeres 20-25, mit tudom én, hány hónapos olvasásból, mikor egyszer csak baj van, azt fogja használni, amit 3 hete olvastam, mert ő azon is dolgozik. Abban is ott van. Ugye nem az van, hogy én elolvastam hétfőn a Nabukodonozor, akkor az ütött mellbe, aztán Rómait olvastam, kedden az ütött mellbe, aztán szerdán már mit tudom én mi. Sokszor csak olvasom, és egyszer csak, amikor helyzet van, visszavisz oda, és azzal vág keresztbe. De ehhez muszáj rendszeresen olvasni. Muszáj szélesíteni a tárat. Muszáj ismerni. Nem lehet. Én azt gondolom, hogy nem lehet ugye a zsidókhoz hasonlóan a hitben megmaradni és engedelmes életet élni ennélkül. Nem lehet. Mert akkor nem. Már elmondtam miért. Na. A harmadik. Ja, még ezt hadd olvassam föl Dwight Moody-tól. Bukkantam egy ilyen idézetre, ami nagyon megfogott, és itt a magyar fordításom egyszerűen a csúcsokra hágott, majd meglátjátok, hogy miért. Az igen nem arra adatott, hogy informáljon, hanem hogy átformáljon. Milyen szépen fordítottam ön ezt, Lami. Ami még fontosabb, hogy mennyire igaz ez. Ez nem csak arra van, hogy informáljon, hanem hogy átformáljon. Ez rendszeresen ott kell lennem, és az első helyen kell legyen reggel. Próbáljátok ki, éljetek vele. Figyelmeztetés, aki ezt megcsinálja, készüljön rá, hogy élő és ható. Harmadik és utolsó alkalmazás. Az egy gyakorlat, amit szeretnék veletek megosztani. Amikor tanulmányozod Isten igéjét, jó úgy befejezni, hogy mindazt, amit megértettél, megfogalmazol és leírsz egy imádságban. Egyszerűen az visszatükrözi azt, ami eljutott. Úgyhogy én írtam magamnak, és most megosztom veletek azt az imádságot, ahogy én erre reagálok. A zsidó 4.12.16 imádsága. Így hangzik. Uram, vizsgálj meg! Hiszem, hogy az igéd élő és ható. Hatolj az elmémbe és a lelkembe. Ítéld meg a szívem gondolatait és szándékait. Itt állok előtted mesztelen, fedetlen. Először is ítélj meg, hogy ne lássam a rosszat jónak és a jót rossznak, hanem annak, aminek te látod. Másodszor pedig ítélj meg, hogy kegyelmet találjak ma reggel a szükségemben. Mert tudom, hogy neked kell számot adnom. Amen. Mi lenne, ha most, nem biztos, hogy mindenki erre kész van, meg pont most ez az, amit hallani, de ha van valaki, mondjuk el ezt az imádságot. Én legalábbis elmondom újra, aki szeretné, mondja velem. Első lépésnek jó lépés lehet. Imádkozzunk. Úr Jézus, vizsgálj meg minket. Hisszük, hogy az igéd élő és ható. hatolj az elmémbe, a lelkünkbe. Kérlek, ítéld meg a szívünk gondolatait és szándékait. Szeretnénk előtted állni mezítelenül, fedetlenül, védtelenül. Először is azért, hogy ne lássuk a rosszat jónak és a jót rossznak, hanem annak, aminek te látod. Mindennél nagyobb szükségünk van erre, Uram. A család szívünk miatt. Az elbukott természetünk miatt. Másodszor ítélj meg minket, mert szeretnénk ebben nem keserűséget találni, hanem eljutni a kegyelem trónusához. Hogy leboruljunk és élvezzük, igyuk, örüljük a kegyelmet, amely a legapróbb és a legnagyobb bűnt is eltörölte. De ehhez szükséges ez a fájdalmas lépés. Mert tudjuk az igéd alapján, hogy végül az életünkkel neked kell számot adnunk. Szeretnénk, ha azon a napon sokan itt, akik itt vagyunk, azt hallhatnánk, hogy jól van, hű, jó és igaz szolgám. Erre vágyunk, ezért imádkozunk, ezért tanulmányoztuk ezt. Ámen.